Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Kecskeméten a Bozsó gyűjteményben jártam, ahol ifjabb Bozsó Jánossal, a gyűjtemény vezetőjével, Lóránt Klárával, a kiállítás kurátorasszonyával, művészettörténész, és Kovács Ágnessel, aki szintén művészettörténész, és a gyűjteménynek a múzeum pedagógusa, velük beszélgettem. Hogyan alakult ki a gyűjtemény?
A Bozsó gyűjtemény azon kevés magyarországi közgyűjtemények közé tartozik, amely egy élő magángyűjteményből jött létre, sőt, meg is őriztük ezt a magángyűjteményt. Tehát a látogató, ha belép a falaink közé, úgy találja, ahogyan Bozsó János festőművész ránk hagyományozta.
Ebben a házban alkotott, vagy kifejezetten erre a célra jött létre a múzeum?
A kérdésnek mind a két felére tudok válaszolni, és majdnem ugyanaz a válasz, hisz kicsiben kezdtem itt minden gyűjtemény, egyetlen egy darabból indul ki. Ő festőművészként az 1950-es évek második felébe került a legendás Klapkaházba, és egyetlen egy kis műterem szobácskát kapott, élete első zárt műterme volt, azelőtt az Isten szabad ege alatt tudott csak festeni, és nagyon örült a fiatal művész, hogy végre alkothat, csendéleteket is festhet, elkezdett csendéletekhez ismerős tárgyakat gyűjteni, megörökítésre méltónak, amit ő talált. Hát mit talált megörökítésre méltónak? Azt, amit gyerekkorából, vagy a közvetlen környezetéből ismert, vagy amit a zsigpiacokon össze tudott szedni, és végtelen keserves sorsból indult, azt tudom mondani, hogy mindig magyar árvácskáként tudjuk megnevezni. Pásztorgyerek volt, cselédsorban nőtt föl, nem ismerte az édesapját, alig-alig járhatott iskolába, de valami olyan hihetetlen tudás vágyal, olyan elhivatottsággal tudott minden után nézni, hogy nem csak gyönyörködött ezekben a tárgyakban, amit ő össze akart gyűjteni, hanem a megőrzés gondolata is megfogant benne. Tehát amit ő előszedegetett a poros padlásokról, legyen az egy gyönyörűséges borotvatok számára sokat mesélő szilvalekváros edényke, egy köpű, ezt úgy gondolta, hogy nem csak megörökíteni kell, hanem megőrizni. Sőt, ő benne nagyon korán megfogalmazódott az a cél is, hogy másoknak megmutatni, és nem szabad, hogy ez az anyag szétszűljön, vagy műkereskedő kezére kerüljön. Tehát a kérdés magjára visszakerülve ez kicsibe indult, és egyre nagyobbá vált. Elhatalmasodott rajta egy olyan érzés, hogy mi mindent kell megmenteni és megőrizni. Amikor ő gyűjteni kezdett, az ilyen a 60-as években kezdődött el, rengetegen látogattak a környékbeli államokból, országokból Magyarországra, valutaéhség is volt, és a modernizáció szele is bejárta Magyarországot, ami nem mindig volt szerencsés. Tehát részint lomnak tekintették a gyönyörűséges kézműves dolgokat, részint valutára válthatónak. És ez kisöpörte az országból bizony sok-sok értékes műtárgyat, műkincset, és ebben óriási szerepe van Bozsó Jánosnak, hogy ezeket megmentette. Nagyon sok embert megfertőzött avval a gondolattal, hogy ezeket a tárgyakat megmenteni kell, és gyönyörködni bennük. És akkor teremről teremre 10-ből 20 tárgy lett, a 20-ból 200, és hát most sok-sok ezer tárgy között körülbelül 1500 négyzetméteren tudjuk bemutatni azt a hajdani magángyűjteményt, amit ő megálmodott.
Szó volt itt legendás klapkaházról, meg sokat mesélő szilva befőttes üvegről. Mik rejlenek ezek mögött, a fogalmak mögött?
A klapkaház egy 18. század végi polgári épület Kecskeméten, és mi nem vagyunk gazdagok sajnos a 18. századi épületekben itt az Alföldön, tehát ritka, becsületnek örvendett mindig, és magának a klapkának is a neve, hisz ő az 1830-as években a későbbi szabadságharcos kapitány diákként élt itt, Kecskemétre jött magyar szót hallani a jó nevű piarista iskolában. És a rokonai éltek itt ebben az 1786-ban épült házban. Rangos ház volt, hisz Kecskemét bórbírája lakott itt például. A házat húzományként kapta Klapka nagybátyja, így került ide. A város egyik legnagyobb telke volt ez. Sok-sok elképzelése volt a korabeli tulajdonosoknak, szárazmalomtól kezdve különféle épületet akartak ide építeni, nem sikerült, de a legfurcsább gondolat az volt, amikor a 19. század végén, 20. század elején valaki ezt le akarta bontani a tulajdonosok közül. Ezt hála a jó Istennek nem engedte az akkori kecskeméti közösség, hisz Klapka itt volt. Lehet, hogy nem mentődött volna meg ez a 18. századi ház, ha a tizenéves Klapka nem itt pörgeti az iskolás napjait. Viszont az akkori tulajdonos úgy gondolta, hogy ő nem törődik ebben a 18. századi házat, hisz ebben baj van, ismerjük ezt mi 21. századból is, hogy a régi épületekkel baj van, inkább épített egy korabeli modern épületet, egy eklektikus lakóházat a telek másik végén. És most a Bozsó gyűjteménynek az említett pályázatban olyan szerencséje volt, hogy a 18. századi egykori klapkaházat, a később épült eklektikus polgári házat és a hajdani Bozsó műtermet összetudta kapcsolni, és így varázslódott újjá ez a hatalmas telek, és várjuk benne a látogatókat. A Bozsó János meg egy kis műterembe ide került, és lassan-lassan ezt az épületkomplexumot belakta, a sok ezer műtárgyat Kecskemét városára hagyatékozta, az ő szenvedélyét, és mi alapítványi formában igyekszünk ezt megőrizni a várossal karöltve, hisz az épület tulajdonosa a város.
A múzeum részt vesz a városnak különböző megmozdulásain, például a múzeumok éjszakáján is részt vett. Hogyan, milyen formában teszi?
Kecskeméten ilyenkor hatalmas nyüzsgés és pesgés van a város életében. Többször volt Kecskemét a vidék leglátogatottabb helyszíne múzeumok éjszakáján. A mi szerepünk ebben az összefogás és a többi intézmény összefogása. Kecskemét több dologban különbözik más helyszínektől, retro, veterán buszjáratokat üzemeltetünk a helyszínek között, saját műsorfüzetet adunk ki, saját honlapot készítünk, saját Facebook oldala van a múzeumok éjszakájának Kecskeméten, most már okostelefon alkalmazás is van, próbálunk mindenbe egy kicsit lépkedni évről évre előre. Háromas összefogásban kezdtük, és most már az utóbbi években mindig közel 40 helyszín, mi Kecskeméten részt vesz a múzeumok éjszakájában.
Ez a 40 helyszín hogyan tevődik össze, milyen jellegű intézmények, mert ennyi múzeum nincs
Kecskeméten. Ez így van, bár nagyon sok kulturális intézményünk van Kecskeméten, de ez valóban így van, hogy ennyi múzeum és gyűjtemény nincsen. Bárki kapcsolódhat a múzeumok éjszakájához Kecskeméten helyszínként, aki kvalitásos kulturális programot, attrakciót, kiállítást tud aznap estére vagy arra az időszakra kínálni az érdeklődőknek.
Térjünk vissza egy kicsit magára a Bozsó gyűjteményre. Milyen tervek vannak a jövővel kapcsolatban?
Elsődlegesen két olyan tervünk van, amit mindenféleképpen szeretnénk. Azt mondom, hogy folytatni, mert elkezdtük már mind a kettőt. Részint idehozni mindig változatos és kvalitásos időszaki kiállításokat, minél szélesebb témából merítve. Részint édesapám festészetét szeretnénk minél több felé időszakos kiállításként elvinni és bemutatni. Utóbbi években több külföldi országba is csináltunk. Régen is volt, de aztán egy időben így alább hagyott a Bozsó kiállításoknak a szervezés, és így az utóbbi pár évben ezt újra elkezdtük csinálni.
Külföldi országok alatt milyen országokat értünk?
Tavaly volt például Moszkvában, tavaly előtt volt Szófiában, Kalántán, Marosvásárhelyen, és hirtelen nem is tudom, tavaly-tavaly előtt Delhibe is sikerült egy grafikai anyagot kivinni, oda azért az olajfestményeket nem mertük bevállalni. Folyamatban van esetleg egy római kiállítás, de többfelé volt már korábban, Németországtól kezdve. Japán, Amerika, mindenfelé voltak már.
Milyen ember volt Bozsó János?
Hát felejthetetlen és magával ragadó. Nem tudott senki a hatása alól kikerülni. Tehát gyűjtő nemzedékek kerültek ki a környezetéből. Nagyon-nagyon sok embert rákapatott ennek az ízére. Ami különleges dolog, hogy hihetetlen gyorsan festett. Több külföldi televízió forgatott is vele, hogy milyen varázslatosan festett ő a plenerbe. Mindenki azt gondolta, hogy ez könnyű dolog, és nagyon sokan a kezükbe vették a környezetéből az esetet, és akkor jöttek rá, hogy ez csak látszólag könnyű mesterség. Mindig a fénnyel együtt haladt gondolatban, és azért nagyon gyorsan festett, és mindig a természetben festett. És kollégákat is megtévesztett vele, mert a kollégák viszont azt hitték, hogy az elsődleges látványt festi. Soha nem azt festette, őt inspirálta a látvány, és mindig igyekezett a táj gondolatába egy életérzést, egy gondolatvilágot megfogalmazni. Legyen az a fénynek, vagy az árnyéknak, vagy a természet csodáinak a megjelenítése, de az egész sorsát belekomponálta mindig a képekbe. Végtelen expresszív, erőteljes vonásokkal, színekkel, kompozíciókkal dolgozott.
Hogyan választotta ki azt, hogy mit fog megfesteni? Tudta előre, hogy na ide megyek, ezt fogom megfesteni, vagy csak elindult, hogy na most festeni fogok?
Elindult, de ő mindig egy konkrétumot keresett a tájban. Tehát ment, és vagy egy üreg famatuzsálemet, vagy egy ragyogó parasztfalat igyekezett megtalálni. Tehát kereste a hangulatához abban a pillanatban legjobban illő környezetet, amivel ki tudta fejezni, amit őt foglalkoztatta éppen.
Mit lehet most látni alkotásai közül?
Az alkotásaiból mindig tematikus kiállításokat rendezünk. Most, ahol éppen ülünk, ahol a vendégeket először fogadjuk, Bozsó Jánosnak a korai alkotásait mutatjuk be. De van olyan válogatás, amikor városképeket mutatunk be, van olyan, amikor a féltve őrzött virágképeiből varázsolunk elő magángyűjteményekből, és az utolsó két évében kerteket festett, és erre annyira vigyázott, hogy alig-alig látták őket, és ezekből nagyon kevés készült el, és ezeknek nagy része sajnos nem is a gyűjtemény tulajdonában vannak, hanem magángyűjteményekben. De azért mindig sikerül valami meglepetéssel előrukkolnunk. Volt, amikor portréiból készítettünk válogatást, volt, amikor kifejezetten az expresszivitását mutattuk be. Könyveket is jelentettünk meg az életművéből, már több kötetet, és ezeket a tematikus kiállításokat, válogatásokat követtük a könyv kiadásában is.
Ahogy itt ülünk ebben a teremben, itt vannak nagyon szép régi bútorok, és vannak modern székek. Mi ezeknek a funkciója?
Ezekre a székekre akkor van szükség, hogyha nagyobb rendezvényeket, több akár 50-60-70-80 fős rendezvényeket is tudunk rendezni, szervezni és lebonyolítani. Gyerekekkel, hogyha foglalkozom, akkor nem ezekre a székekre ülünk rá, hanem a kiállított térben párnákra ülünk rá, de minél közelebb a műalkotásokhoz. Szó esett itt arról, hogy Bozsó János mennyire barátságos volt és vendégszerető, és mennyire szerette megmutatni, nagyon egyszerűen fogalmazok ezt, hogy megmutatni az ő gyűjteményét, aminek az egyik következménye, hogy Kecskemét városának ajándékozta. Tehát ezt a művészet közvetítést, amit a Bozsó János folytatott, ezt próbálom én a múzeum pedagógiában is itt a gyerekekkel, és nem csak gyerekekkel, hanem felnőtteknek szóló programokban is megvalósítani.
Konkrétan mit jelent, milyen programajánlat van?
A muzeumpedagógiai programajánlatunk az állandó kiállításhoz mindig van. Fél évente, évente változó programok vannak. Most körülbelül 7-8 fajta program közül választhatnak az óvodásoktól egészen a középiskolás, egyetemista korosztályig. A gyerekek és a fiatalok, illetve a pedagógusok természetesen, de ahogy említettem, felnőtteknek szóló programjaink is vannak, rendhagyó tárlatvezetések például, ahol már ezeket a székeket is felhasználjuk. Havonta, két havonta szokott előfordulni egy-egy ilyen rendhagyó tárlatvezetés, időszaki kiállításokhoz, kisebb vitrintárlatokhoz, kamarakiállításokhoz kapcsolódóan, és egyéb nagyobb országos rendezvényekhez kötődően, gondolok itt például a Múzeumok Közi Fesztiváljára. Konkrét példát tudok mondani a Múzeumok Közi Fesztiválja kapcsán 2014-ben. Egy mézes napot rendeztünk változatos programokkal és vitrintárlatokkal. A Néprajzi Múzeum kölcsönözte mézes kalácsütőfákat állítottunk ki, és egy komplex az ismeretterjesztés és a művészet közvetítés határmesdjéjén mozgó programunk, rendezvényünk volt akkor. Méhészek jöttek előadni, dietetikus, és a Bozsó gyűjtemény mézzel kapcsolatos tárgyaival is megismerkedhettek a résztvevők, a látogatók. Ami még így a felnőtteknek szóló és már-már hagyományá, tradícióvá vált program itt a Bozsó gyűjteményben, az advent és a húsvéti tárlatvezetés Hatházi Róbert atyával, aki most már plébános, három alkalommal tartottunk eddig egy ilyen közös rendhagyó tárlatvezetést ezeken a jelentős egyházi ünnepeken.
Az egyetemisták miből választhatnak? Mi az, amit a leginkább szívesen csinálnak?
Érettségi után többfajta felnőtt képzés működik itt Kecskeméten, és egy például most egy nagyon izgalmas felkérés érkezett, rendezvény szervezők érdeklődnek nem csak a gyűjtemény létrehozása, a gyűjtemény története iránt, hanem hogy hogyan is működtetnek egy ilyen gyűjtemény, milyen rendezvények vannak, és ezeket hogyan valósítjuk meg a rendezvényekre és a kiállításokra vonatkozólag egyaránt. Illetve Kecskeméten a tanítóképző főiskola működik, ami szintén egy nagyon fontos dolog a múzeumpedagógia szempontjából, hogy azok a pedagógusok fogják elhozni nagy valószínűséggel a diákjaikat, akik már ők maguk fiatalként, diákként jártak múzeumba. Úgyhogy ezért is fontos, hogy együtt tudjunk működni. Egy unikális tárlatvezetésre is sor került nemrég. Külföldi Erasmusos hallgatók a Kecskeméti Főiskoláról érkeztek, és őket is körbevezettük.
Még milyen szék van?
Olyan székünk is van, ami nem ennyire modern, új és szép. Van olyan, amit akár még össze is lehetne ragasztózni, de nem szokott rá példa lenni, ugyanis kézműves foglalkozások is zajlanak a tárlatvezetéseken. Az interaktív tárlatvezetéseken kívül kézműves foglalkozások. Volt itt már huszárcsákó és párta készítés, a János Vitéz foglalkozáshoz kapcsolódóan. Március 15-é környékén pedig huszárbábot lehet készíteni, karácsony környékén például viaszlabból gyertyát hajtogatunk, sodrunk a gyerekekkel, de minden korosztálynak megvan a maga választható kézműves foglalkozása. Az egészen pici óvodások például gyümölcskosarat készíthetnek papírból, de többfajta technikát ki lehet próbálni, és igyekszünk még fejleszteni itt a kézműves részt is. Tényleg még egy dolgot, amit így egy mondatban össze tudott egy kisgyerek foglalni, egy foglalkozás végén oda jött hozzám, és azt mondta, hogy elém állt, és ő nem is gondolta, hogy ilyen is lehet a múzeum. És ez egy nagyon-nagyon szép összefoglalója, azt gondolom, annak, hogy milyen a Bozsó gyűjtemény, és itt például múzeumpedagógia terén mit igyekszünk bemutatni.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Az én édes kedves apám fakólovának a bal hátulsó lábán a patkószög de fényes. Hely de hord a bágyi csapláros négy de kényes. Hely de vállig érő göndör haja levágva. Szászt a líros kendőt hord a nyakába. Ha megdöglik a gulyámból egy marha, de nem nyúzom meg, míg a gazda nem látja. Háj, de jöjjön ki hát, nézze meg, hogy mi baja. Nem kedvezett már ennek a nyavaja. De jöjjön ki hát, nézze meg, hogy mi baja. Nem kedvezett már ennek a nyavaja.
A zene után folytatjuk műsorunkat, tehát Kecskeméten járunk a Bozsó gyűjteményben, ifjabb Bozsó János, Lóránt Klára és Kovács Ágnes a beszélgető partnerem.
Ha valaki eljön ide a Bozsó gyűjteménybe, mit láthat?
Egy ajánlott útvonalat szoktunk feltérképeztetni a vendégekkel, hisz egy makett is rendelkezésre áll az előtérbe. Olyan nagy az épület, hogy érdemes megnézni, hogy merre is jár. És közben szurva volt már olyan látogatónk, aki délelőtt 10-től este 6-ig itt töltötte az időt, csak az előtérben egy kicsit uzsonnázni ült le. sokáig el lehet bolyongani, de hát azért inkább egy, másfél óra, két óra, amit a vendégek eltöltenek, és elsőként azt ajánljuk, hogy a gyűjtemény egykori magját azt tekintsék meg, ahol Bozsó János elkezdett gyűjteni, és amit elkezdett gyűjteni, az ő szívszerelme a magyar népművészet, néprajz volt, például a borotvatokok, vagy azok a cserépedények, amiről beszéltünk, de ezek használati edények. Érdekessége a gyűjteménynek, amit talán már említettem, hogy a magángyűjtemény jelleget meghagytuk, tehát általában vagy pedagógiai, vagy vezetett foglalkozással, vagy a munkatársaink kísérik végig, és adnak fölvilágosítást róla, hogy mit is láthatnak, és föliratokat nem igen találnak nálunk. Régi parasztbútorok közül a festett ládák, a festett székek, a faragott szuszékok, és fölöttük azok a mindennapos használati tárgyak, amely paraszti háztartásban szolgálták az életet, de gyönyörűségesen kifaragva, vagy amit a vásárokból magukkal hoztak, amikor eladták a gabonát, és fűzőedényt vettek, vagy dísztárgyakat vettek, bár ezek hangsúlyozom, inkább használati edények voltak. Ami Bozsó János szívéhez nagyon közel álltak, a borotvatokok, amit a pásztorok készítettek, ráróva a szerelmi jelképeket, a hazaszeretet jelképeként nagyon gyakran megjelenik a magyar címer, a Kossuth címer, amit ismét használhatunk. De ezek nem csak a borotvatokon jelennek meg, hanem például a kaszakőtartón, az új tokmányokon, ami az egyik sarokba kiállít. Ez volt a kaszakőtartó. Nem messze tőle egy gyönyörű tajtékpipa válogatás, ott is fel lehet fedezni egy címet, mellette egy félszemű török a falon, mint a pipatartón a pipa. És hát a cserépedényekkel is mindig nagy gyönyörűséget szerzett magának is a gyűjtő, és képes volt több száz kilométert egy-egy darabért utazni. Kiemelném például a pálinkás butellákat, amiket nagyon-nagyon kedvelt. Van egy szép hódmezővásárhelyi fehérkékkel díszített csucsi válogatást, amiért a gyűjtők rajonganak, a mezőcsáti madaras butellák, amiért talán most megdobban egy-egy ide látogató embernek a szíve, hisz divat a gasztronómia, gyönyörű lábasok, még eredetileg lábakon álló lábasok, tűzön főztek rajta hatalmas lakodalmas fazekak, amit a abroncsal elláttak a drótos tótok, hogy meg ne pattanjon, amikor a töltött káposztát főzik benne, a kacsasütő edények, a kuglófsütők, és számtalan szebbnél szebb edény, és járnak hozzánk fazekasok, hogy egyáltalán lerajzolhassák ezeket a csodálatos dolgokat, amit jegyajándékként kaphattak a lányok a legényektől, a mángorló, a guzsaj, a súlykoló, amik használati tárgyak voltak, de szerelmi jelképek is, és nem csak a díszítés miatt, hisz ez majdnem olyan volt elfogadni, mint egy karikagyűrűt elfogadni, hogy nem lehetett a Miskától is, meg a Pistától is egy súlykolót, meg egy mángorlót kapni, hanem azt már a kiválasztott kapta a kiválasztótól. Ezeken is a leányzónak a neve, a faragónak a neve esetleg megtalálható, ha valaki szeret a tárgyak között elbogarászni. Egy külön termet, vagy egy nagy szobát kaptak a Bozsó gyűjteményben a felvidék és erdélyi cserépedények, bútorok, ezek között nagyon sok a késő habánedény, vagy 17. századi korai habánedénnyel is találkozhatnak. Aki Erdélyt járja, látja, hogy a bokályokat a mai napig árulják, vagy a vámfalvi korondi tányérokat, ezeknek itt az őseit megtalálja, és a 18. 19. századi tárgyakon megtalálja azokat a motívumokat, amiből ma is gazdálkodnak az erdélyiek. Most hát egy hatalmas lélegzetet véve átlépünk az iparművészeti szárban, ami már a Bozsó gyűjtemény számára épült, összekötve a régi klapkaházat és az újabb 20. század elejé polgári házat. Itt nem csak magyar tárgyakat találunk, hanem a monarchia területéről azért egészen a francia műtárgyakig elvándorolhatunk. Körülbelül a korai reneszánsztól egészen a későbbi Biedermeierig járhatják be a stílus történetet. Bútorokat, üvegeket, porcelánokat, fajanszokat, ezüstöket, nagyon-nagyon sok kedves tárgyat föltérképezhetnek. Az emeleten már az egyházművészetünkkel ismerkedhetnek meg, egy csodálatos rilainak mondott görög-keleti atoszi típusú keresztet fedezhetnek föl már a modern technika segítségével, ami elárulja a készítés dátumát. Talán azt mondom, hogy nem mondjuk meg, hogy a 15. vagy a 16. században született, jöjjön el és keresse meg az évszámot a jószemű látogatónk. Mindenkit elvarázsol a kereszt a több száz figurának az ábrázolásával, az egyházi bibliai tematika szerint. És még egy kincset a magunkénak mondhatunk, ha csak néhány évig is, a hangaóra gyűjtemény költözött be hozzánk, a Bozsó gyűjtemény területén tekinthető meg, több generációs órás családnak a középső tagja, évtizedek óta gyűjti a különleges technikával készített órákat, vagy ami Kecskeméthez köthető, sőt, toronyórákat is hozott el hozzánk, ezek működőképesek, a szerencséjükben akkor hangamesterrel itt találkozhatnak, és ő is mesél az óra gyűjteményéről. És hát van az időszakos kiállító termünk, ahol különlegesebbnél különlegesebb kiállításokat igyekszünk bemutatni. Most épp a tükörképeket láthatják február 1-ig nálunk.
A jelenlegi kiállítások egy pályázatnak az eredményeképpen lettek így kialakítva. Mit jelent ez?
Az önkormányzattal karöltve, a várossal karöltve sikerült egy uniós pályázaton elindulni és nyerni is, ami a legfontosabb, és a pályázat előtti 600 négyzetméteres kiállító terünk immáron 1200 négyzetméterre növekedett, ahol a eredeti elrendezésben sértetlenül, változatlanul bemutatásra kerül az eredeti gyűjtemény, a mag, az egyházművészeti, az iparművészeti és a néprajzi gyűjteményünk. Emellett sikerült a pályázat keretében kialakítanunk új közönségtereket, multifunkcionális tereket, és befogadásra került hosszabb távon egy kecskeméti órás, óragyűjtőnek a gyűjteménye is. És egy új időszakos kiállítóterünk van, ami úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen minden olyan elvárásnak, ami a technika részéről fölmerül a műtárgyak érdekében.
Jelenleg mi látható az időszakos kiállítási térben?
Jelenleg egy tükörkép kiállításunk látható. Decemberben nyitottuk, karácsonyi hangulatot próbáltuk ezzel behozni. Ezek Csehországban és Ausztriában készültek régen, üvegkuták környékén ezek a tükörképek, mind egyházi témát, vallásos témát dolgoz fel.
Hogyan találták meg ezt a műgyűjtőt, illetőleg miért gyűjtötte?
Igazából ő többféle dolgot gyűjt, tehát többször működtünk már együtt vele, több kiállításhoz kölcsönzött már képet. Ez az első olyan kiállítás, ahol csak és kizárólag az ő gyűjteményéből tevődik össze az időszakos anyagunk. Korábban időszakos kiállításainkhoz egy-egy dolgot kölcsönzött, vagy volt olyan kiállításunk, mint például a tavalyi Costa kiállításunk, amiben elég aktívan a szervezésében és a begyűjtésben részt vett. Hogy ezeket miért kezdte el gyűjteni? Talán, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy gyermekkorában a nagyszülőknél volt ilyen.
Technikailag nagyon izgalmas, érdekesek ezek a képek. Hogyan készültek?
Ennek a technikai részletéről én sajnos nem sokat tudok mondani. Erről a magángyűjtő, akitől kaptuk az anyagot, a kölcsönzője Szabó Antal tudna bővebben mesélni.
Hát, akkor is mesél erről.
Ezek a tükörképek festett üveglapok, aminek a hátulja foncsorozva van. Röviden ennyit a technikáról. Az üvegkuták környékén működő műhelyek, délcsevidékek, Szilézia területekről származnak ezek az üveg vagy tükörképek, ott készültek, és úgy nagy gabonás hajókon kerülhettek például ide délebre, cserébe pedig élelmiszert, gabonát küldtek vissza érte, tehát így kerültek ezek ide. Nagyon különleges a népi vallásosság, a népi ájtatosság, nagyon különleges, speciális eszközei ezek az üveg és tükörképek. Itt a kiállításon csak tükörképek láthatóak, és a tükörhöz kapcsolódó tükörbabonák és a tükörnek a sajátossága, mint a hiúságnak a jelképe, egy nagyon, nagyon érdekes hatást kelt azzal, hogy egy szent kép, egy bibliai ábrázolás látható rajta, látható benne. Azt mondták, hogy úgy hidalták át ezt a dolgot, hogy a tükörnek a negatív asszociációit hatástalanítja ez a szent ábrázolás, ez a szent kép. Nagyon népszerű ábrázolások voltak, itt említettem a bibliai jelenetek közül a keresztre feszítés, illetve Mária és Jézus szíve. Mária szíve egy nagyon különleges ábrázolásmód a barokkban, illetve olyan szentek ábrázolása, akiket mint névszent vásárolt adott esetben, például a vásárban a fiatal legény a lánynak.
Miért szerettek tükörképet venni? Miért szállítottak ilyen messzi területre ilyen képeket?
A parasztház szent sarkaiban voltak elhelyezve, mint a népi vallásosság eszközei, népi ájtatosság eszközei a Biblia mellett, a falitéka mellett. Mindenképpen nagyon különleges ez a technika, a tükör és a szent képnek ez a kombinációja, de mellettük ugyanúgy nyomatok is szerepelhettek például a falon, illetve híres emberek nyomatai is kerülhettek rá, tehát nem egyedül vallásos ábrázolások voltak az üveg és tükörképeken, de ezek sokkal inkább jellemzőek.
A bútorokról még nem volt szó. Milyen bútorokat lehet itt látni?
A kiállító termekben szinte időbe visszafelé haladunk. A gyerekeknek azt szoktuk mondani, hogy érezzék, hogy honnan is indul az első terembe, mintha Jókaihoz vagy Petőfihez lépnének be. Tehát egy késő klasszicizáló vagy Biedermeier bútorokat láthatnak, és a Biedermeier vitrinekben a korabeli műtárgyakat mutatjuk be. Hogy időbe megyünk vissza, hát a pompázatos barokk és rokokó bútorcsodákat lehet látni, a díszítésük is különleges, és az intarzia mellett a tusfestés, a színezés is megjelenik, és a bútoroknak a formája is ezt a mozgalmasságot, a barokk világot sugallják, és hullámvonalak, oszlopok, faragások járják végig és ölelik körül a bútort. Megismerhetik a reneszánsz bútorokat is, hogy is született a szekrény egy reneszánsz ládából. Emeletes ládaként egyszer csak megjelent az előnyitható szekrény, a reneszánsz ruhás ládákat, ahol a főurak a végtelen értékes hímzett brokátjaikat, bársonyaikat tarthatták. Láthatnak tabernákulumot, írószekrényeket, hisz nem íróasztal volt az első, az írópultból kialakuló írószekrény közepén egy ferde lapocska rejtette a leveleket, és amikor írni akarták, akkor ezt a ferde lapot előre lebillentették, és azon írtak, később ebből alakultak ki aztán az íróasztalok, az asztalokon évszámok, faragások láthatóak. Imazsámolytól kezdve olyan bútorok, amit ma már nem használunk, például a leveles szekrényke, titokfiókokkal, akkor a titokfiókot például egy üveg vagy tükör fedi, hogy ne lássák, hogy mögötte is még valami rejtett kincs meghúzódik. Nagyon érdekes, egy dúsan faragott, aranyozott, úgynevezett parafuókó, ez kandalló ellenző, és nem a meleget terelte, hanem a kandallónak a kormos torka elé helyezték, hogy amikor nem volt fűtés, hát akkor egy csodálatos fűtárgy leplezze el a kormos részt. Gyönyörű nagy ékes fotelok, elképzeli az ember, hogy esetleg kényelmes volt benne ülni, de el kell árulnom a látogatóknak, hogy bár leülni nem szabad ezekbe, sőt megsimogatni sem, nem voltak olyan igazán kényelmesek, mint a mostaniak. Hát a kávéházunkban már 20. század elejé bútorokat is bemutatunk a Bauhaus korát fölidézve.
És találhatunk itt zenélésre alkalmas bútorok is, már mint amiben be vannak építve, gramofon is.
Hát a gyűjtést azt csak örökölni lehet, az ifjú Bozsó János is folytatja édesapjának ezt a nemes szenvedélyét, tehát nem csak őrzi, hanem gyarapítja is a műtárgyakat, és ő már igyekszik a 20. századból olyan tárgyakat is megmenteni, a retro világából és az előttről is, a két világháború közelről is, ami a technikáról árulkodik. És ezek a régi rádiók, lemezjátszók nem csak technikai csodaként értékesek és érdekesek, hanem útor művészileg vizuálításában is megjelenve elcsábítják a látogatókat, és itt örülnek neki. Bevallom, ebben van a legtöbb bajunk, hogy ne akarják megszólaltatni a vendégek, úgyhogy jó lenne már lassan egy rádió másolatot is, vagy egy lemezjátszó másolatot is beüzemelnünk. És törekvésünk az, hogy minél több dologgal, minél több tárgyal, minél több használati eszközzel találkozhassanak a vendégek. És a múzeum pedagógus korában ön valóban mesélt arról, hogy milyen foglalkozások vannak nálunk. Érdemes megjegyezni, hogy speciális foglalkozásokat, tárlatvezetéseket indítunk, ami lehet esetleg angol nyelvű, de lehet hogy olyan is, hogy egy bizonyos korcsoport, vagy egy bizonyos foglalkozási csoport kéri. Nagyon nagy sikere volt például a Valentin napi szerelmes tárlatvezetésnek is, amikor az itt kiállított művészeknek, Benczúr Gyulának, vagy Székely Bertalannak, vagy Zicsi Mihálynak az életét idézte fel a kolléganő. Most is készülünk Valentin napra, mi inkább a házasság hetének nevezzük, és akkor a jegyajándékokat fogja bemutatni február 14-én a kolléganőnk az érdeklődőknek. De üvegfestés is lesz. Azt hiszem, ez január 17-én a tükörkép kiállításunk kapcsán üvegfestésre várjuk a látogatókat. Műtárgyakat vihetnek haza, nem a mieinket, hanem amiket ők készítettek.
Egy picit a jegyajándékokra térjünk vissza. Milyen jegyajándékok láthatók itt?
Ezek nem az eljegyzésre készültek, tehát nem keszkenő és nem gyűrű, hanem inkább a szerelmet kifejező, de ezt Áginak inkább odaadom, ha akarsz róla beszélni.
Már volt igazából róla szó a faragott, vésett, festett mángorlókról, guzsajtalpakról, súlykolókról, amit a fiatal legények a lányoknak ajándékoztak, és a kiválasztó a kiválasztottnak, tehát ezek ilyen szempontból egy volt egy háztartásban, és ugye háztartási eszközöket ajándékoztak ezek a fiatal legények a lányoknak a leendő háztartásban legyen, mivel mosni, vasalni, és a többi.
Látunk egy eljegyzési poharat, ez egy 17. századi olasz metszett pohár, ahol fiatal párok ámorral karöltve, körbe táncolják a poharat, hát ez nagyon ritka. De amiben különösen gazdag valóban is a szerelemhez kapcsolható, azok a néprajzi tárgyak, szívüket, lelküket a legényekbe leparagták. Hát a lányok meg néha, gondolom már a munkától elnehezült kézzel, de hát fiatalon, 16-17 évesen repeső szívvel fogadták ezt annó, és örültek, hogy dolgozhattak vele.
Visszatekintve az elmúlt időszakra, mi az, ami a legérdekesebb történet volt a látogatókkal kapcsolatban, és a múzeum életében, a belső életében?
Ez nagyon kedves történet volt, amit említettünk, hogy képesek a látogatók egy egész napot is itt tölteni. Én inkább azt mondanám, hogy előfordul egy tipikus látogatónk, aki viszont nagyon érdekes, és mi is érdekesek és értékesek vagyunk. Mindenki meglepődik, hisz egy keskeny utcafronton lép be egy lakóháznyi területet vél csak itt, és meglepődik először a terület nagyságán, és az, hogy több szintet bejárhat, és meglepődik azon, hogy ez egyetlen egy embernek az életműve. Meglepődik azon, hogy ezt a maga érintetlenségében és sértetlenségében őrizzük. Meglepődik azon, hogy erre egy város áldoz, és büszke rá, hisz Bozsó János díjat is alapított Kecskemét városa. Tehát én inkább egy tipikus látogatónak az arcát szeretném fölvázolni és megrajzolni, hogy azt a varázslatot, amit Bozsó János át akart adni, az értő szemekre, fülekre, szívekre és észre talál, aki ide belép. Nem tud a hatása alól a látogató kikerülni, és azt gondolom, hogy a legfőbb érdeme a látogatónak is, és a gyűjteménynek is abban áll, hogy megtanulja megbecsülni a magyar kultúrát, a magyar kultúrának a hagyományát, a több évszázados folyamatát, az értékőrzésnek a minőségét, értelmét és célját, hogy itt egy olyan hihetetlen találkozása volt a város akkori és mostani vezetősének is, az értékőrzésének, Bozsó Jánosnak, mint művésznek az alkotásai, a gyűjtésének, hogy évtizedekre óta meghatározza a város szellemi értékét és vonulatát. Megtanultak nagyon sokan körülötte értéket őrizni és megbecsülni, és ezt kapják nálunk a látogatók. Tehát nem a különleges látogatót, az állandó látogatói attitűdöt szerettem volna inkább megfogalmazni. Lenyűgözi a külföldieket. Bevallom, hogy mindenki úgy megy innen el, hogy nem gondolta, hogy ennyi minden létezik Magyarországon, és ezt egyetlen egy ember tudta összegyűjteni. Ami viszont az utóbbi hetek büszkesége, és ezt a beszélgetés során mégiscsak jó megfogalmaznunk, hogy a vigédéki múzeumokkal ellentétben nyitva voltunk a karácsonyi, szilveszteri ünnepkör szabadnapjain, sokan jöhettek hozzánk. Nem volt olyan nap, hogy külföldi látogató ne jött volna. Ezt azért nagyon jó érzés részemről elmondani, hisz majdnem minden vidéki város bezárja a kiállításait, mert hát gondokkal küzdünk, személyzeti gonddal, anyagi gonddal, és mi végtelenségig kitartunk amellett, hogy jöhessenek a látogatók, és mikor bejön egy-egy dán, vagy török, vagy angol látogató az ünnepekbe, azt mondom, hogy büszkék lehetünk rá, hisz nekünk hogy esne, ha mondjuk szomszéd országba, Linzbe ellátogatnánk, és nem mehetnénk el sehova. Úgyhogy én nagy tanulságnak mondom, hogy mindig tárt kapukkal kell a vendégeket várni. Értelme van.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Én a pásztorok királyon legeltetem nyájon, nem törődöm az idővel, a szívemben nyárban. Szerelemnek forró nyara égeti a lelkem, amióta ezt a kislány egyszer megöleltem. Bebejárult a faluba, édes Istvánhoz. Az én nevem, az én nevem, kukorica, kukorica János.
A tökör se viszel tőle, összenőttem véle. Idathatná fél országát, király ő felsége. Kínálhatna püspökséggel a római pápot, csalogathatja facsonggal Cifra úri dáma. Oda nőttem illusztrámhoz, mindenki a fához. Az én nevem, az én nevem, kukorica, kukorica János.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először Budapesten a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumra hívom föl a figyelmet, ahol a második vászon fazék kiállítás nyílt meg, tehát a cím egyszerre utal a vékony falú, füles, fehér agyagból készült, általában csak belülmázas edényre, valamint a vászonra és az agyagedényekre. A Körmenden megrendezett 19. országos fazekas pályázatra beérkezett tárgyaknak a kiállítása, és a Hevesen megrendezett 20. országos szőttes pályázat textíliáinek a díjazott alkotásait és néhány kiemelt alkotást lehet tehát megtekinteni a főutcában. A következő iparművészeti kiállítás a hagyományokhoz kapcsolódik, hiszen a horvát és magyar tradicionális ékszereket mutatják be, mégpedig a zágrábi Sesvéte nyitott egyetem hallgatóinak a munkáit Mohácson, a Kanizsai Dorottya Múzeumban. Budapesten az Erdős René házban üzenet címmel Mecseki Hargita szobrászművésznek az alkotásait lehet megnézni, aki ezüstkönyvi bejegyzésű magyar örökségdíjas szobrász. Pécsett a Pécsi Galériában a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből érkeztek keresztény ikonográfia kortárs alkotásai, a Tékozló fiú a kiállításnak a címe, és ez a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményének a fő tevékenységét mutatja be, amely a kortárs keresztény ikonográfiai biennálék anyagára, valamint a keresztény mitológiához kapcsolódó festmények, szobrok és más alkotásoknak a gyűjtésére alapoz. 2000-ben indult ez a munka, mint hallhatták egy korábbi adásunkban. Több mint 300 nagyértékű műtárgy gyűlt már eddig össze a gyűjteményben, ami az egyházi gyűjtemények után a világi gyűjtemények között a legnagyobb keresztény együttes. A kiállítás jelzi a keresztény mitológia mindenkori aktualitását is, és művészettörténeti értékét is. Természetesen a gazdag tematikából, miután a biennálék mentén épült fel az a gyűjtemény, azoknak a felhívásai dominálnak, vagyis a magyar szentek, a kereszt, a keresztrefeszítés, a Genezis első 11 fejezete, az oltár, Krisztus példabeszédei, az apokalipszis és az angyalok a domináló téma. Műfajokban viszont teljes a változatosság, vannak textilművészeti, üvegművészeti, szománcművészeti alkotások, de jelen van az ötvösség, festészet, grafika és a szobrászat is. Szentendrén, a Szentendrei Képtárban a zsidó vallásnak számos tárgyát mutatják be, zsidó kéziratok és szertartási tárgyak a Jeruzsálemi Izrael Múzeum anyagából, a kiállításnak a címe, és itt tárgyakat és a hozzájuk kapcsolódó vallási szokásokat is meg lehet ismerni, szertartásokat otthonokban és zsinagógákban egyaránt. Például találkozni lehet Ketubbachal, ez az esküvő során készített házassági szerződés, a legkorábbi illusztrált Ketubbach, amit ismerünk, a 10-13. Század korszakából származik, és Kairóban, a Genizában találták meg. De Mózes öt könyvét, a Tóra tekercseket is meg lehet találni, hagyományos módon készítve. A 15. században, amikor feltalálták a nyomtatást, akkor áttértek a héber nyelvű könyvekben is a nyomtatott formára, de megmaradtak a túratekercsek, a mezüzék és kis bőrdobozkák, továbbra is hagyományos, kézzel készített formában. 18. században pedig nagyon sok mindennél, nagyon sok esetben visszatértek a kézzel készített, kézzel írott alkotásokhoz, például a Hagada esetében, melyet a Pészach első estén alkalmaztak, ennek a csúcspontján, vagyis a széderest idején, amikor a családi asztal körül összeült a családnak a tagsága, és fölolvasták. De megismerhetők a szabáthoz kapcsolódó, vagyis a szombat, a hét hetedik napjához kapcsolódó szokások, és azoknak a magyarázatai is, illetőleg, aki a régiségek iránt érdeklődik, annak is érdemes elmenni, mert kumráni tekercsek másolatait is lehet látni, amelyek feltételezés szerint a Krisztus utáni 70-es templom lerombolást megelőző két évszázadból származnak, tehát Krisztus előtti első század és utáni első században járunk. Budapesten az Iparművészeti Múzeumban Lechner az alkotó géniusz címmel látható kiállítás az 1845-1914 között élt építésznek a munkásságát. A lehető legnagyobb teljességgel kívánja ez a kiállítás bemutatni, 5 főművét külön is kiemelve, a Kecskeméti Városházát, az Iparművészeti Múzeumot, ahol maga a kiállítás van, a Kőbányai templomát, a Földtani Intézetet, illetőleg a postatakarékpénztárnak az épületét. Mindezt eredeti tervek és rajzok, fényképek segítségével teszi, illetőleg az ornamentika részletrajzai is megfigyelhetők, és ihletőként szolgáló kiadványok is láthatók. Az egyik teremben a japán kávéház világát idézik fel, amit Lechner második otthonának tekintett, illetőleg a főbb alkotásaiból egy mozgó panoráma felvételsort is készítettek. Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban Mesélő tájak címmel Juhász M. Miklós olajfestményeiből nyílt kiállítás. A festőművészre jellemző, hogy a festészet, képzőművészet és a zene számára egységet jelentett, maga is énekelt, ugyanakkor munkahelye a Hungaroton, ahol grafikus szerkesztő volt, már magában is a zenéhez, az énekléshez kötötte. Tervezett kottákat, CD és könyvborítókat, könyvillusztrációkat. A Magyar Nemzeti Múzeumban Nézőpontok címmel nyílt egy kiállítás, térhatású fényképeket mutat be, eredeti sztereóképeket a világháború idejéből, amelyek kék-piros szemüveg segítségével három dimenzióban láthatók. A korabeli sztereoszkópra nincsen szükség, az tette lehetővé ez a speciális szerkezet, hogy a képtár egy képként térben látható legyen. A kiállított képek a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtára, Felvinci Sándor magángyűjteménye, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fotóarchívuma, illetve Strobl Alajos Emlékhely Alapítványnak az adattárából származnak. Maguk a képek a Neue Fotografische Gesellschaft 100 képéből állnak, amik a világháború 1914-16-os szakaszát mutatják be, és az amerikai Keystone View Company-nak az 1923-ban kiadott 300 darabos sorozatát mutatják be. Történeti szempontból is érdekes, az Antant és a központi hatalmak vizuális propagandáját jeleníti meg, és az előbbiben magyar vonatkozású képek is vannak, amik külön izgalmat keltenek. Pécsett a Csontvári Múzeumban Magyar Tűzérség a 20. században címmel 1913-tól az 1990-es évekig lehet végig tekinteni a fegyvernemnek a történetét, fegyverek, felszerelési tárgyak, dokumentumok, fényképek és ábrázolások segítségével. Felfedezhető, hogy hogyan fejlődött a haditechnika, de a szervezésben is történtek változások, amik szintén jól megfigyelhetők. A kiállítás célja egyébként a tovább gondolkodtatás, illetőleg arra a buzdítás, hogy további információkat keressenek az egyének erre az időszakra. Végül az Országos Széchenyi Könyvtárnak Szolgálat az utolsó leheletig című kiállítására hívom fel a figyelmet, az UASK 1935 és 45 közötti főigazgatójának állít emléket, akinek saját szavai szerepelnek itt a címben. Ezeket a bizonyos szavakat 1943-ban mondta, amikor a könyvtáraknak a háborús vészhelyzetre való felkészüléséről tartott előadást. Fontos szakmai döntések mellett technikai újítások is fűződnek a nevéhez, illetőleg szervezeti átalakításokban is élen járt. Emellett könyvtörténeti szakíróként is fontos személyiség, kutatta például a budai ősnyomdás Hess Andrásnak a történetét, a magyar nyomdászat történetét 1848-49 között, illetőleg számos más érdekes, izgalmas könyvtörténethez kapcsolódó témát. Előzetesként a Vigadó Galériára hívom föl a figyelmet, ahol Szervusztok Pajtikák címmel a Bábos Korngut család harmadik generációjába tartozó Kemény Henriknek a művészetével, bábkészítő művészetével ismerkedhetnek meg a látogatók. Legismertebb tagja báb gyűjteményének a Vitéz László, akinek piros sipkája van, vidám kis fickó, palacsinta sütővel tanítja Móresre az ördögöket, sőt még magát a halált is. Az ő révén összekapcsolódik a magyar bábozás vándorló népi hagyományai az esztétikailag kiforrott kortárs kísérletekkel. Most búcsúzom hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.